Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
A Rádiószínház műsorán jövő héten a Krimiké a főszerep.
Megtetszett végre jönni, Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántot.
Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
Üljön le!
Igen.
Mondjon el mindent.
Szerintem ez a nő a gyilkos.
Klasszikus detektív regények rádió változata. Hétfőtől péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
Ezüstérmes a magyar női párbajtőrcsapat a vívó EB-n. Kiütéses spanyol siker a 23. foci VB-n. Hibátlan mérleggel zárta az alapszakaszt a magyar női röplabda válogatott méghozzá az Európa Ligában, és kijutott a 2028-as EB-re. Rozbora Zoltán hangmérnök kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Következzenek a részletek.
Ez a Sportvilág.
Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat, méghozzá a franciaországi vívó EB-n, ahol nemrég ért véget a döntő, a házigazda franciák 42-36-ra győztek. Az ötödik asszóban Muhari Eszternek sikerült, illetve az ötödik asszót követően fordítani egy 10-1-es sorozattal 17-15-re, de aztán ismét átvették a vezetést a franciák, és végül nyertek. A borsodi Emma Büki Lili Muhari Eszter Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra győzött az olaszok ellen az elődöntőben. A férfi tőrválogatott Szemes Gergő, Dubusa Dániel, Mihály Andor és Tóth Gergely összeállításban az ötödik helyen végzett Franciaországban. A 23. labdarúgó világbajnokságon a 6. percben Belgium-Irán gól nélküli döntetlen, majd bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe a terveink szerint a Sportvilág végéhez közeledve. Addig azonban jégkorong, illetve megtudjuk, hogy az újabb játéknap első mai mérkőzésén, ma délutáni mérkőzésén mi történt a Spanyolország-Szaúd-Arábia összecsapáson. A tudósító Tóth Béla.
Energia gazdaságosan is négyet rúgott Spanyolország a szaúd-arábiai válogatottnak. Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. A regnáló Európa-bajnok a zöldfoki köztársasággal szemben gól nélküli döntetlennel nyitotta a világbajnokságot. Szaúd-Arábia pedig Uruguayjal játszott egy 1-1-es döntetlent, és ezzel maradéktalanul elégedett is lehetett. Ezen a találkozón az első 10 percben már szerzett egy gólt a spanyol csapat, méghozzá Lamine Yamal révén, mert hogy balról küldte a labdát laposan a kapu elé Oyarzabal, a hosszú kapufánál érkező Yamal pedig megszerezte 18 esztendősen a pályafutása első VB gólját. A 22. percben már 2 volt az előnye a spanyol válogatottnak, egy szöglet után nem tudott felszabadítani az ázsiai válogatott, és Laporte átadását követően Oyarzabal talált a kapuba, a boszki játékos pedig 3 perccel később már a második gólját ünnepelhette. Porró ívelését Cucurella fejelte vissza, Olmo tovább bólintotta, és a hosszú kapufánál néhány lépésről a kapuba továbbított Oyarzabal, aki megszerezte tehát a második találatát. Aztán még a kapufát is eltalálta a baszk, Yamalnak is volt egy lövés, amit Alovais védett. A fél időben tehát 3-0-ra vezetett a spanyol válogatott. A születésnapos Luis de la Fuente a két gólszerzőjét le is kapta, tehát már a második fél időre Yamal és Oyarzabal sem tért vissza, és a 49. percben beállította a végeredményt a spanyol együttes, illetve Altán Bakti, mert egy öngollal nőtt a különbség 4 találatra, egy szögletet követően Cucurella lövését hárította el Ovais kapus, viszont a kipattanó labda Altán Bakti válláról pattant a hálóba. A mérkőzés második fél idejének utolsó fél órája kevés szót érdemel, a legplasztikusabban talán az írja le a találkozó ezen fejezetét, hogy a spanyol válogatott egyetlen egy lövést sem eresztett el, míg a szaúd-arábiaiak legveszélyesebb momentuma egy 20 méterről eleresztett Al Hamdan lövés volt, amit Simon kivédett. A spanyolok tehát javítottak a zöldfoki köztársaság elleni döntetlen követően, és 4-0-ra nyertek Szaúd-Arábiával szemben.
Folytassuk Bene Ferenc szakértői elemzésével.
Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-es mérkőzés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulölövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesítették gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek. Ez a 4-0, azt kell, hogy mondjam, boríték volt, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is ilyen arányban is megérdemelten győzött.
A foci VB-n továbbra is 0-0 a 12. percben a Belgium-Irán mérkőzés. Szélig Viktorral és Jégkoronggal folytatjuk, a Fehérváron át 9 éven át dolgozó általános igazgató távozott a csapattól, sőt nemrég kiderült, hogy a HK Milánonnal folytatja. Tervekről, célokról beszélgettem vele hosszabban, most ez következik, elsőként a kikapcsolódásról beszél.
Ettől a lehetőségtől teljesen független Olaszországban lesz egyébként, de hát így legalább jó, hogy egybevágnak a dolgok. Ezt ugye olyan május elején kaptam először hívást ezzel kapcsolatban, hogy érdekelne ez a feladat, és akkor beszélgetünk egy kicsit egymással, egy-két hét elment ezzel, és akkor utána még a mielőtt volt az a közgyűlés, ahol a csapat megkapta a zöld lámpát, előtte egy-két héttel volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt csináljuk közösen, és hát belevágtuk. Az első lépés az sikeres volt, a csapatot felvették a ligába, és hát most jönnek majd igazán a feladatok.
Mivel tudtak téged oda csábítani?
Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész projektet. Egy teljesen új csapatról van szó, az egész stábot össze kell rakni, a csapatot össze kell rakni, az egész kultúrát meg kell teremteni, és ennek az egésznek fitelni kell majd, amennyire csak lehet az Eishockey Ligába, és mindenféle előírásait betartani, mellette pedig versenyképes csapatot szeretnének. Persze ez nem a mindezén feladatom lesz. Nekem most az elején inkább nem is annyira a csapatnak az összerakása, hiszen az már elkezdődött a Küsznek Szorli vezetésével, aki egyébként az elnökségben is benne van. Tehát nem ez lesz az elsődleges feladat most, hanem egy csomó más liga feladat és szervezési feladat, illetve az majd, hogy a szezon közben ezeket a dolgokat, egy csomó dolgot elsősorban a sportra tartozik, azokat átvegyem és utána majd csináljam. De mondom, ami érdekes volt, az egész kihívás, tehát hogy hogyan lehet, nem feltétlenül azt mondom, hogy a semmiből, mert azért Milánóban volt elég komoly hoki.
2005-ben ugye Fehérváron talán még akkor ott játszottál, és nem Briançonban. Kontinentális kupa 4-es döntő, ott volt a Milánó Vipers is.
Igen, én nem játszottam ezen a mérkőzésen, de láttam a mérkőzést, de kimentem és megnéztem ezt a mérkőzést, úgyhogy igen, tehát hogy volt annak hagyományai a milánói hokinak, sikeres hagyományai, valamennyire erre is építve, illetve az elmúlt téli olimpiának a lelkesedését is valahogy ötvözve kialakítani megint egy kis ilyen hoki hype-ot Milánóban, tehát hogy ez tulajdonképpen a feladat, és ami miatt az egész nagyon izgalmasnak tűnt.
Az igaz, hogy ott lesz, ahol a női tornát rendezték? Ha jól emlékszem, az egyik metró végállomás környékén ott volt ugye a női jégkorong torna, és hogy ott lesz most ideiglenesen a központ.
Igen, ez így van. Azokat a nagyon sok létesítményt, amiben itt az olimpiai eseményeket lebonyolították, ezeket elbontották, de ott lesz a helyszín egyébként, és ott fognak egy nagyon hasonló csarnokot felhúzni. A terv az, hogy egy-kettő-három, tehát ez így változhat hány évre, amíg sikerül egy végleges megoldást találni, annyi különbséggel, hogy ez egy 4000 fős befogadó képességű csarnok lesz, ami azért az olimpiának megfelelt, akkor nagyon reméljük, hogy az Ice Hockey Ligának is jó lesz, illetve hát ez a csarnok, ami ugye most épül, hogy most fogják felhúzni, ez fog majd a 2027-es női 11-es világbajnokságnak is majd helyszínt adni, tehát én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz majd mindenféle szempontból, itt az idővel azért van egy kis versenyfutás, mert október elejére meg kell lenni ennek a dolognak, én nagyon remélem, hogy ez így is lesz.
Magyarán még építkeznek, valahogy így képzeljük el a téli olimpia után, ami ugye februárban volt, és hát ez a bizonyos B csoportos divízió egyperes női világbajnokság már jövő ősszel lesz, tehát az még bőven odébb van, de a női válogatott ott próbál majd visszajutni 2027-ben a 28-as elit VB-re, de hát nem lesz könnyű nekik sem. A férfi válogatott most ugye bent maradt sorozatban egymás után másodszor, és készület a harmadik elit világbajnokságra. A Milánó HC utánpótlásáról mit kell tudni, tehát hogy azért Milánóban a labdarúgáson mindenki tudja, AC Milan internacionális, sőt, a téli olimpián találkoztam, ott nagyon jó női röplabdabajnokság, az olasz női röplabdabajnokság világhírű. Hogy fér bele ebbe a jégkorong?
Mondom, ez korábban is belefért, sőt, hát európai szinten is egy jó csapat volt.
Akkor úgy kérdezem, hogy most mit kell tudni a mostaniakról, tehát, hogy magyarán most osztrák jégkorong bajnokság, de ott Alpesi Liga, vagy merre jégkorongoztak a milánói kisebb csapatok, vagy a kis csapat?
Nem volt itt Alpesi Ligás hoki csapat, tehát ez egy teljesen új organizáció, ez utánpótlás volt Milánóban, ami pont azért, mivel nem volt nagyon kiputása a felnőtt csapat fele, azért ez küzdött létszám problémákkal, jött a komoly elvándorlással, úgyhogy ez is abszolút a terv, hogy a milánói hokiklub az nagyon szoros kooperációban fog majd működni az utánpótlásra, és ez is lesz egyébként az egyik feladatom is majd, hogy ezt így koordináljuk, illetve ugye a milánói utánpótlás jégkorongnak az egyik vezetője is tagja lesz majd a felnőtt csapatnál a Hordnak, illetve ugyanez a terv, hogy a felnőtt csapatból is valaki, valószínűleg én leszek, aki meg az utánpótlásnál fogott részt venni. Tehát mindenképpen egy ilyen komplett struktúrában megy a tervezés, tehát nem csak egy felnőtt csapatot kell megálmodni, hanem letenni annak az alapját is, hogy itt legyen egy későbbiekben majd egy teljes spektrum, ahol remélhetőleg majd a milánói utánpótlásból is fel tudnak kerülni a gyerekek a felnőtt hokiba, itt a női hokival is fognak egyébként foglalkozni, tehát tényleg mindenféle szegmens, vagy mindenféle korosztály megtalálja majd a boldogulását a jégkorongban, remélhetően Milánóban.
A te feladatod az elsősorban az lesz, hogy a csapatot összerakjad?
Most még nem, a következő szezonra nem, hanem ez majd, amikor már kint vagyok, már megismertem ott a dolgokat, tudom, hogy mi hogy működik, illetve kialakulnak, ugye minden új klubnál lesz a fontos dolog, hogy kialakuljanak azok a munkamegosztások, azok a feladatok különböző embereknek címezve, akkor beálljon egy rend. Igen, a sportrész lesz majd az én feladatom, de egyelőre most a következő szezonban átkozásra a csapatos összeállítás nem az én feladatom lesz, de a későbbiekben majd igen. Tehát mikor mondom már, ugyanis egy picit kiismertem magam, meg megismertem mindent és mindenkit, akkor ezt a feladatot is majd át kell venni.
Ez most hiányzott neked? Tehát amikor májusban először kerestek, akkor azt mondtad, hogy úgy de jó, hát amúgy is én még benne akartam maradni a jégkorongban, és pont kapura jön, vagy azért gondolkodtál, hogy mi legyen?
Amikor hívtak, akkor már gondolkodtam rajta, hogy mi legyen, igen. Tehát ez volt a terc, hogy a fehérvári szezonnak vége van, akkor egy táhetet mindenképpen szeretnék pihenni, én pont gondolom, hogy ez meg is volt, úgyhogy már pont ilyen szempontból pont jó volt az időzítés, mert már érdekelt volna az, hogy mi ezt fog kezdeni, mondjuk a következő szezontól, tehát az időzítés az önök volt.
Ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen jókor kerestek. Mi a legnagyobb kihívás számodra ebben a melóban, ami ezek szerint mondjuk ott nem szeptembertől, amikor már Milánóban leszel, hanem tulajdonképpen már most is van kihívás, de évközben kell neked a következő szezonra megmutatni, hogy milyen a Szélig Viktoros Milánó, miközben hát már benne is leszel.
Ez az egész dolog, én úgy mondom, hogy az egész dolog egy óriási kihívás. Tehát itt most azért viszonylag kevés idő van arra, hogy itt minden összeálljon, hogy az a kis csapat, akik még biztos vagyok benne, hogy bővülni fognak majd tagokkal, tehát a stábról beszélek, azok, hogy fognak tudni együtt dolgozni, A sport is persze nagyon fontos, és az, hogy a csapat versenyképes legyen, de szerintem legnagyobb kihívás ebben az, hogy az egész struktúra, amit így most majd közösen megpróbálunk kialakítani, az már az elejétől kezdve azért egy olyan partner legyen az Ice Hockey Ligában, akiben megbízhatnak, és aki kiszámíthatóan ott tud lenni a versenyben. Tehát, hogy ez egy picit most pont ezért, mert ennyire új minden, ez egy kicsit talán most több is, mint csak az, hogy most milyen eredmény fog a csapat majd elérni az első szezonban, ahol azért senki nem azt várja, hogy majd megnyerik a bajnokságot, mert egyrészt, hogy ez ritkán szokott előfordulni, kettő meg azért gondolom ilyen szempontból is szerintem a következő szezonban már, amikor minden azért sokkal fixebb lesz, amikor már így megismernek bennünket, mindenki tudja, hogy mire lehet számítani Milánótól, akkor talán én úgy gondolom egy kicsit egyszerűbb is lesz.
Mekkora szerepe van a mostani oda szerződésedben az, hogy te azért Briançonban hosszú éveken keresztül játszottál, és van a hasonlóság a francia és az olasz Alpokban zajló jégkorong élet között, gondolom.
Én úgy gondolom, hogy a játékos pályafutás az egy dolog, tehát az valamilyen szinten, meg valameddig az embernek talán ad egy hitelességet, hogyha ezen a sportvonalon mozog, de itt sokkal inkább azt számított, hogy itt az Ice Hockey Ligában az elmúlt 10 éve én benne voltam a munkában, és ismerek nagyon sok mindenkit, tehát én úgy gondolom, már amikor mondom, egy picit gondolkodtam csak az első telefonhívás után, hogy itt szerintem tényleg sokat tudunk egymásnak segíteni olyan szempontból, hogy a liga elvárások hogyan tud a klub ennek megfelelni, és én meg azt tartottam az egészben inkább kihívásnak, hogy ez hozzám mit fog tudni rakni, biztos vagyok benne, az elején látszik, hogy egy picit, vagy adni, tehát hogy jobban látszik, hogy a mentalitás egy picit más, és erre én nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy egy más közegben hogyan tudnak a dolgok működni, illetve én hogyan fogok majd ebben változni. Tehát nem feltétlenül játékos pályafutás volt az, bár biztos, hogy számomra talán egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb lesz, hogy én még azért egy 10 évet eltöltöttem külföldön az játékosként, de most meglátjuk majd, milyen hosszú időt meg sportvezetőként.
Az olasz embereket nyilván mindenki szereti, meg az olasz temperamentumosságot, úgy egyáltalán Olaszország vonzósága miben rejlik számodra? Tehát az emberek mentalitása, az ételek különlegessége, vagy ez lehetne bárhol máshol, Tajvanon is, egyszerűen szakmai kihívás?
Ez egy szakmai kihívás elsősorban, másodszorban pedig hát majd kezdtük a beszélgetést, hogy Olaszországban legyek most majd egy picit kikapcsolni, én szeretem Olaszországot, tehát úgy mindent, úgy ahogy van. Ez a projekt egyébként Olaszországban lesz Milánóban, de akik ebben részt vesznek, azok azért abban azért elég komoly észak-amerikai így behatás van, tehát így csak a személyeket, akik ebbe mondjuk tulajdonosi szinten vagy bolt szinten bele lesznek vonva, tehát ez nem feltétlenül első körben egy 100%-os olasz mentalitással felépített dolog lesz, bár biztos, hogy előbb-utóbb majd az is része lett majd ennek, meg hát fontos is az, hogy ugye a kezdetek az egy dolog, de utána majd, hogyha az egész dolog beindul, akkor próbálni minél több milánói illetőségű, akár befektetőket, illetve olyan embereket is bevonni majd. Ugye most nem szurkolókról beszélek meg, akik követik az egész dolgot, hanem akik igazán majd magáinak tudják érezni ezt az egész projektet, hiszen hosszú távon azért ez a fenntartható működésnek az egyik alapja.
Ha már Olaszország, az olaszok ugye kiestek Szlovéniával szemben az Elit VB-ről, mi bent maradtunk. A magyar hokinak a fejlődése az most szerinted hol tart, mert ugye itt egy darabig 7 évente jutottunk fel az Elitbe, most egymás után másodszor bent maradtunk, de tudjuk, hogy nincsenek azért ott az oroszok, a fehér oroszok, és most már, ha nem is a Spájzban vannak az oroszok, de közelítenek, hogy visszatérhessenek az Elit VB-re, ha figyeljük az eseményeket, ez is benne van még a pakliban, de hát pontos forgatókönyvet nem tudunk, de a kérdés az úgy szól, hogy az Elit VB-n mit lehet valóban úgy tanulni, amit aztán fejlődésképpen ki is lehet tenni az ablakba, mert hát azért tegyük hozzá, szerintem te is el szoktad mondani, Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg szinte mindenki, hogy nem biztos, hogy ott van a helyünk, de jól kihasználjuk a lehetőséget, és végre bent tudunk maradni, ami óriási csoda.
Nagyon nehéz egyébként megítélni, és mindenki egy picit azt várja, vagy arra szeretne választ, hogy akkor mi is léptünk elő a tavalyi évhez képest, vagy nem léptünk előre. Szerintem nagyon nagy dolog az, hogy jövőre már harmadszóra is a Elit világbajnokságban játszott a magyar válogatott, és az teljesen független most, persze nem független, de olyan szempontból igen, hogy most orosz fehér, orosz nincs ott, hogy ilyen szintű mérkőzéseket tudnak játszani a srácok, és ilyen szintű tapasztalatokat tudnak szerezni, azért ide is voltak új arcok ebben a válogatottban, de nagyon jól látszik az is, hogy hol vannak hiányosságaink, ugye melyik poszt az, ahol évek óta azért úgy mondjam, hogy talán egy picit távolabb vagyunk ettől az elit színvonaltól, mint ahol szeretnénk lenni, és erre is jó, mondom, ez a versengés, ez egy nagyon jó kis tükör a jégkorongnak, hogy a magyar jégkorongnak az, hogy mik a hiányossága, és a legnagyobb pénzalat pedig az, hogy ezeket észrevegyük és tanuljunk belőle, és lehetőleg olyan döntések szülessenek, amit lehet, hogy nem azonnal, vagy a következő szezonra, de mondjuk egy pár év múlva már egy versenyképesen vagy egy olyan magyar vállalatoknak a lehetőségét adják, akik nem csak mondjuk azért versenyeznek majd, hogy megszerezzék azt az egy győzelmet, hogy bennmaradjanak, hanem esetleg már meg kínálnak szorongatni mondjuk sokszor esélyesebben felvinni. Tehát de egyetértek, hogy jól használjuk ki a lehetőséget, én úgy gondolom, hogy a szakmai stáb ebben az évben a maximumot kioszt ebbe a válogatottból, ami benne van, ez most pont megint egy bennmaradást ért, de mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább, nagyon remélem, hogy a magyar jégkorong így most ilyen vagy többes számban, hogy tudunk belőle tanulni, és olyan döntések és stratégiák születnek majd, ami majd abban segít, hogy évek múlva, mert teljesen felesleges van a következő szezonra is óriási előrelépést várni, de majd így évek múlva remélhetőleg mondom, egy picit tudunk zárkózni, látva azt, hogy a konkurencia is nagyon fejlődik, és tényleg óriási a verseny.
25 évvel ezelőtt, vagy akár csak ott 2002-ben a dunaújvárosi székesfehérvári világbajnokságon gondoltál arra, vagy álmodoztál arról, hogy majd több mint 20 év múlva ilyenekről lehet beszélni, hogy bennmaradunk, és hogy most már sorozatban a harmadik elit VB-re készülhetünk?
Álmodozni lehet, hogy álmodoztunk róla, vagy álmodoztam róla, de hát akkor annyira messzinek tűnt ez az egész dolog, hogy ihaj. Tehát igen, most ugye a liftező kategória lett volna a következő, ami én úgy gondolom, hogy a fejlődés szempontból, tehát az elit világban és a divizió egy A között mondjuk be tud jutni a csapat, kiesik, vissza tud jutni, kiesik. Lenne a következő lépés, hogy az, ahova el tudnánk jutni, ez most így mondom, így külső körülmények miatt is ez most maradt egy ilyen átcsoport alja pozíció, ami mondom, tök jó, tök érdekes, de hát a következő évek, mondom, melyik a szervezeti átalakítások miatt ugye a két kizárt csapatnak a lassú visszatérése miatt, illetve a víző egy ás világbajnokságnak a lebonyolítási rend változtatás miatt is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog alakulni, mert tényleg lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt nagy mozgulódások, és mondom, hogy ha már arra ki tudjuk, vagy fel tudjuk használni ezt a három, vagy remélhetőleg majd több világbajnoki szereplést még itt az elitben, hogy ebből tanuljunk, akkor szerintem már megérte ez a dolog.
Zárásul azt áruld el, hogy mit várhat akár a két magyar jégkorong csapat, meg ti mit vártok ott Milánóban majd ettől az új együttestől, és ezek szerint akkor kanadai, amerikai játékosokkal, meg olaszokkal lesz valahogy felépítve ez így hirtelenjében, de mire lehet jó a 14 fős mezőnyben? Ez a harmadik olasz csapat ugye a Bolzano, a Bozen és a Valpusztéria mellett, és ott lesz a Ferencváros, meg a Fehérvár.
Én arra számítok, hogy egy nagyon jó kis versengés lesz, ugye változások lesznek azért mindenhol bőven, itt a magyar csapatoknál is biztos vagyok benne. Egy cél van, mondom, versenyképes csapatot szeretnénk Milánóban, ami mondom azt jelenti, hogy egy új organizáció szerintem nagyon fontos az, hogy vonzó legyen, ahhoz meg, tehát hogy jöjjenek a nézők, hogy a nézők után csak egy meccsre jöjjenek, hanem mondjuk vegyenek bérletet is, ahhoz meg az kell, hogy a versenyképes legyen a csapat, tehát hogy nem mérkőzésre legyen esélye arra, hogy megnyeri az adott mérkőzést, bár ez nem jelenti azt, hogy meg is fogja. Érdekes volt a tavalyi szezon, ugye négy különböző országból került be négy csapat az elődöntőbe. Hát kíváncsi vagyok, hogy évről évre azért átalakulnak, vagy át tudnak alakulni valamelyest az erőviszonyok. Látszik itt az igazolásokból, hogy vannak olyan csapatok, akik tavaly mondjuk még a rájátszásba se kerültek, de azért elég szépen erősítenek. Szerintem azzal, hogy versenyképes a liga, az Ászoki liga, ezzel eddig sem volt probléma, de abban biztos vagyok, hogy mindenkinek azért nagyon fel kell kötni a gatyát, hogy ha a rájátszás részvevője szeretne a következő szezonban, én mindenképpen nagyon érdekes és jó szezonra számítok.
Szélig Viktort hallották itt a Kossuth Rádióban, ahol most elmondom, hogy a 30. percen továbbra sincs gól a Belgium-Irán mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon, egy lesgól már született, de az kevés. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Koszovót az Európa Ligában, így bejutott az elődöntőbe, ahol majd jövő szombaton vagy vasárnap hazai pályán a svédekkel játszik, július 1-én pedig idegenben. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
A sportvilágot hallották. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.